Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus Karitász a Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Az adománygyűjtés szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett hívásonként 500 forint, online adományozásra is van lehetőség a katolikus Karitász honlapján www.karitász.hu-n keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Ezzel párhuzamosan a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat. Nem csak az általános felvételi eljárásban érkezett rekordszámú jelentkezés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételizők körében is igen népszerűek voltak az intézményünk által kínált képzések, közölte Pócsik Attila, az egyetem sajtóreferense. Hozzátette, az idei pótfelvételi eljárásban összesen 1436 jelentkezés érkezett, 63%-kal több, mint 2023-ban. A legtöbben a pedagógus képzés iránt érdeklődtek, a jelentkezők csak nem 3/4-e választaná ezt a pályát. A magyaroknak a nemzetépítés mellett irányt kell mutatniuk a világnak is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Jászberényben a 11. Kárpát-haza kulturális és gazdasági konferencián. Závodyán Magdolna a konferencia utolsó napján vállalkozások szerepe a kulturális értékeink megőrzésében és a hagyományőrzésben címmel tartott előadást, amelyben arról beszélt. Nagyon fontos, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a kultúráról, arról, hogy mi is a mi dolgunk a világban, mint egyén, mint család, mint közösség, vagy mint nemzet. A kultúra azon anyagi és szellemi javak összessége, amelyet az emberiség a magyarság történelme folyamán felhalmozott, emelte ki, hozzátette. A magyar kultúra gyönyörű, sokszínű, és talán ez ad nekünk gyökeret és kapaszkodót ahhoz, hogy túléljük az ilyen vészterhes időszakokat is. Az élelmiszergazdaság kiemelt jelentőséggel bír a magyar gazdaságban, amely az elmúlt években számos kihívással szembesült, de ennek ellenére is folyamatosan képes volt alkalmazkodni és fejlődni, jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a Kelet-Magyarországi Agrárfórumon Hajdúböszörményben a szaktárca tájékoztatása szerint. Az államtitkár hangsúlyozta, a szektor versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzése érdekében a kormány 2015-ben stratégiai ágazattá minősítette az élelmiszeripart, és fejlesztésre jelentős támogatási forrásokat biztosított. 2014-től 2023 év végéig az élelmiszeriparba áramlott támogatások nagysága elérte a 801 milliárd forintot, írják a közleményben. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén vasárnaptól pénteki éjfélig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást augusztus 11-től vasárnaptól vasárnaptól augusztus 16-án péntek éjfélig az ország egész területére, azt írták. Hétvégén és a jövő hét elején ismét erősödik a hőség. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 Celsius fok lesz, a maximumok 33-38 Celsius fok között várhatók. Felhívták a figyelmet, hogy ilyenkor a szív- és keringési betegséggel élőkön túl bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. Végül az időjárásról. A fátyol felhők levonulnak, és az éjszaka második felében már többnyire derült időre számíthatunk. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge marad. Hajnalra általában 15 és 19 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízpartokon, belvárosi részeken pár fokkal melegebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgetünk, az Álmodozó szerelem című műről, mely könyvalakban ez idáig még nem jelent meg. Balázs Géza nyelvésszel és Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával összefogva most könyvalakot ölthetett a folytatásokban 1886-ban megjelent írás. Hallgassák nyitott szívvel Cseh Varga István gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvről beszélgetünk a mai napon itt a hallgatóknak?
Egy olyan könyvről, amelynek a címe Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza devecseri tanítósága idején keletkezett. Saját írói hangját, mondandóját kereste ebben. Az elődök és a kortársok hatása érződik, főleg Jókaié, ebben a sajátos szemléletben. Ehhez igazodik a narrációja, a kompozíciója is, tehát egy pályakezdő regény. De olyan pályakezdő regény, amelyhez asszociálhatjuk Vörös Marti zalánfutását, vagy Goethe ifjú Werther szenvedéseit, hiszen ott is a pályakezdő művek egy későbbi hatalmas, óriás művet előlegeztek. Hát nem eklektikus eseményregény csak, hanem több nála, és nem is csak kalandregény, hol ott mindez belejátszik a kompozíciójába. A lényeg az, hogy itt egy sorsfelmutatás történik, és ebbe Gárdonyi már fiatalon belekomponálta a végtelent, a szakrális, a szakralitás átragyogás lehetőségét. Vannak benne olyan szakrális textusok, amelyek későbbi remek művekben kiteljesednek. Olyanok, amelyeket a marxista irodalomtörténetírás le és kitagadott, és a jelenkori posztmodernség pedig figyelemre sem méltott. 1883. április 2-án 20 évesen kezdte el. Mégpedig életének olyan szakaszában, ahol nyiladozó szerelmek, csalódások, szakítások tarkították az életét, és aztán a mindössze 4 lapos győri közlönyben publikálta 1886. január 3-ától 1886. június 3-áig könyvalakú megjelentetését igazi trúvájnak tartom, unikálisnak. Keller Péter saját kiadásában bábáskodta fényre, dédapja születésének 160. évfordulójára, tehát augusztus 3-ára.
Ugye említi tanár úr itt a szakrális témakörökre koncentráló kompozíciót. Beszélgessünk még erről egy kicsit részletesen itt a hallgatóknak, illetve már rákérdeznék a keletkezés történetre, hiszen abba is egy kicsit már belekóstoltunk a cselekmény, illetve az esemény sorra is.
Igen. Hát még annyit, hogy Balázs Géza nyelvész professzor szakszerű szöveggondozásával vehetjük kézbe. 173 jegyzettel látta el, és kétféle kiadásban, puha és kemény táblásban is megjelent. Balázs Géza értékelés összegező. Az álmodozó szerelemről ezt írja, hogy izgalmas, kedves, emlékezetes, szórakoztató élményt jelent, és ha engedjük, egyben fölemelő érzéseket kelt az emberben. Na ezekről a fölemelő érzésekről kérdésére sok mindent el fogok tudni mondani, mert megismertem, megszerettem ezt a pályakezdő kis regényt. A fölemelő érzések tematikusan is szakrális. A fülszövegben azt írja Kellert Péter, Gárdonyi tanítósága kezdetén átélt személyes élményeire épülő példabeszéd. Tehát azt, amit ő eltanult kántor tanítóként képzőben, az igehely és az értelmezése, a példázatok, a Jézus eszményre jellemző műfaj, a lelki tökéletesedésről szólnak. Mint ahogy később majd a remek műveknek a javításainál is látjuk, hogy vannak részek, ahol nem így csak jobbítás történik, hanem az adott pillanatban az író tökéletesedési igénye, tehát javítás és tökéletesedés együtt jelenik meg. A titkos naplóban így foglalja össze ezt a kérdéskör kulcsát, mondhatjuk így. A szeretet mértéke, mennyit képes valaki valakiért szenvedni? Persze Gárdonyi már itt alkalmazza a később mesterfokra kimunkált, hogy amit az olvasó fantáziájával, asszociációs képességével, társításával kitalálhat, azt nem kell leírni, nem kell elmondani, azt rá kell bízni az olvasóra. És hát ilyennek tartjuk azt is, amit elhangzott, hiszen folytatni tudnánk, hogy nem csak szenvedni a másikért, de hát ez a legnagyobb, ez már az üdvösséghez, az Úr Jézus szenvedése, a megváltás, ami kereszthalál életét adta megváltásunkért, hanem dolgozni, munkálkodni, jó ügyeiben segíteni, és tehetünk három pontot, hogy mi mindenben megnyilvánul mindez, és az utóéletének 101. évében most még inkább lehet érezni, hogy az eltelt évtized az egy hitelesebb, árnyaltabb Gárdonyi kép kialakításához alapot teremtett. A szakláris dimenzió alapos vizsgálata pedig nélkülözhetetlen, hogyha mi egyenesen ki akarjuk mondani, hogy Gárdonyi írói öröksége mi mindent jelent a számunkra. Tehát azért gond ez, mert észre se vettük, hogy az az ateista, materialista, marxista szemlélet az éppen ezt a szakrális dimenziót kitagadta, kizárta, és a többivel akart elhitetni, hogy ez a minden, és ő tudja a legjobb értelmezést adni. És az egész magyar irodalmat, amely azért mégiscsak keresztény irodalom már 1000 év óta, és tudjuk, hogy a kereszténység evangélium hirdetés a legfontosabb. De ahol megjelent a földkerekségen, ott kultúrát teremtett, ott művészetet teremtett, irodalmat teremtett. És az ómagyar Mária sírralomtól, de mondhatjuk a halotti beszédtől napjainkig, vagy Nagy Gáspárig, létezik ez a keresztény szemléletű, értéket teremtő kultúra és irodalom, és itt foglal helyet abban a bizonyos magas panteonban Gárdonyi Géza, és most már tudjuk, hogy nem csak a nagyművekkel, hanem az első kisregényével együtt.
Beszélgessünk akkor a cselekmény és esemény sorról is, ugye? Keletkezés történetbe egy kicsit már így bele kukkanthattunk. Ugye első pályakezdő regényéről van szó.
Igen. A történetek pozitív kicsengésűvé tétele az ellentézisek révén is lehetséges, már itt érvényesül, amit később gyakran alkalmazott Gárdonyi. A lényeg ez, hogy Ilona az Istent imádta, Sándor a lánykát imádta. Tehát Isten szeretet, ember szeretet, férfinő kapcsolatában jelenik meg. Pajándi Sándor megszökteti Ilonát, elvonulnak a rengetegbe, zajlik az életük, gyerekük születik, meghol, Sándor szerzetesnek áll bánatában, majd kilép a rendből, megnősül, de csalódik, gyilkolni akar haragjában, de amikor a sírnál újra találkozik Ilonával, mindketten letérdelnek a gyerekük sírhalmához, közös imádságot mondanak, és kiesdik a kiengesztelődés szerelmét az égtől, és a kegyelem megadja nekik a szerelem újjászületését. Együtt hagyják el a rengeteget. És a végén majd Sándor Ilonából áll az oltár elé, megáldja a pap szerelmüket. És hát itt a szakralitás, átragyogás egyik csúcspontja, és az, hogy Gárdonyi nem csak szépet, jót, igazat, szent dolgokat akart írni, hanem mindezzel lelki erőt is akart adni. Nem csak gyönyörködtet, nem csak tanítani akar, hanem benne van az, hogy közelebb-közelebb, Uram, hozzád, hogy a lélekben a tökéletesedést találja az ember minden gondon, tragédián keresztül.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Gárdonyi első regényéről, az álmodozó szerelemről beszélgetünk dr. Csé Varga István irodalomtörténésszel.
Most, hogy egy kicsit már bele láthattunk a cselekmény és az esemény sorba, így a hallgatók is, akik esetleg még nem ismerik ezt a művet, azt hiszem elmondhatjuk, hogy valóban több szakrális csúcspontja is van. A regény első szakrális csúcspontja a Szent Mise pompás leírása.
Igen, mégpedig tényleg pompás. Azért, mert a liturgia, a leiturgeó eleve azt jelenti, hogy szent szertartás a lélekért, a közösségért. És nagyon fontos a közösségért. Az Úr Jézus biztos, hogy alkalmanként egy-egy embert is tanított, szólt hozzá. De ő közösségben tanított. És itt is erről van szó, hogy a Szent Mise pedig ennek a csúcspontja, annyira, hogy ez a magaslati pont, hogy nem csak látvány szinten, hanem misztériumos látásmód szerint is, ez a Szent Mise és a leírása, elbeszélése annyira empatikus, látható erejű elbeszélés, hogy a jelzőket keresve valóban a pompás illik leginkább ide. Miről szól? Hát a legszentebb eucharisztia, a kommunióról, Jézus misztikus teste által, az ember megszenteléssel, a liturgiája lélekemelő közösségi élmény. És idézem Gárdonyit, ha valami szépet, lélekemelőt akarsz látni, menj el egy vasárnapon a falusi templomba, s amit ott szemlélsz, amit ott hallasz és érzel, felülmúlja képzeletedet. Üdítőleg hat lelkedre, s egy kedves emlékkel gazdagít. Folytatom az idézetet. Sándor meghatottan engedte át magát a vallásos ténykedés eme hatásának, s égi érzelmekben ringatózva szemlélt és hallgatott. Ez bizony nem csak látványsík, még csak nem csak a textusok, tehát énekek, hanem a léleknek a síkja, nem is akármilyen mélységgel. Gondolom, hogy ma is érezzük azt, hogy ha a Szent Misén énekel a hívő közösség, akkor megemeli. Akkor pedig mindenki énekelt, mert tudta. Tudta a textust, a dallamot, és együttesen. És részese lenni ennek a Szent Misének, az nem hallgatást jelentett csupán, hanem a részvételt, az a titokzatos együvé tartozást, amely valóban lelki élményt, közösségi lelki élményt ajándékoz a jelenlévőknek.
Tanár úr, hogyha már szakrális csúcspontokról beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a regénynek a második szakrális csúcspontja az a Mi Atyánk Gárdonyi értelmezése, tehát Gárdonyi értelmezése szerint?
Igen, sőt, számomra a legbeszédesebbek egyike a könyvben, mert a Szent Mise titkához, hát bizony, nem nagyon találunk szavakat, azt csak úgy csodáljuk és lélekben átéljük. De itt igen, mert konkrét, a legszentebb textusról van szó, a legismertebb keresztény imádságról az Új Szövetségben. Hát ezt nevezhetjük ugye Pater Nosternek, mert ugye az úgy kezdődik a latin változat, Oráció Dominikának, az Úr imádságának, vagy ahogy a protestánsok szeretik emlegetni ezt a megnevezést, hogy az Úrtól tanult imádság. Tehát itt vagyunk, hogy a lelke a Mi Atyánk. A mostani szentmisében is, ugye lelke, fölállunk, elmondjuk, és utána még a kiengesztelődés is, hogy legyen békesség közöttünk, a Pax Tecumnak megfelelő kívánság, amely ugye nem csak jó kívánság, amelyet komolyan gondolunk, szívesen mondunk, abban a reményben, hogy a másik is, társunk is szívesen fogadja, és viszonozza is talán, hanem ez áldás kívánság. Tehát a jó kívánság szakrális dimenzióban. És ezt érzékeljük, hogy a mi atyánk, annak az imádkozása, az bizony az így szól Jézus tanításában. Mindig érdekes lesz, hogy a bevezetés van mind a két változatban, amit ismerünk, hogy mi atyánk, ti tehát így imádkozzátok. Tehát a felszólítás megadja az utat, és a komolyságát is, hogy igen, erre készüljetek, így imádkozzátok. Hogy nem mindegy, mert olyan textus jön, olyan szent, hogy arra készülni kell lélekben. És hát ős minta lett a keresztény imádságban a mi atyánk, a mennyei atyához fordulás. És az a bátorítás, ami benne van, hogy kérjük bátran az atyától mindazt, ami ott szerepel, abban a meggyőződésben, hogy szeretetéből, jóságából fakadóan mindent megad nekünk, amire lelkünk javára az üdvösséghez szükségünk van. Az álmodozó szerelem mi atyánk textusának az értelmezése tematikusan is a szakralitás átragyogás mintapéldája. A nyitány pedig szenzációs. Tudjátok-e, mi a lélek szárnya, a mi atyánk? És már ami fölemel, ami ugye arra képes, amire szinte semmi, mint a madarat a két szárnya, a lélek szárnya, fölemeli a lelket, és a testet is megerősíti, és a folytatás is az, az akkori kor számait mondja, hogy 300 millió ember rebegi el minden nap egy gyönyörű költeményt, melyet 19 századdal ezelőtt alkotott az Isten lelkű szerző. Tehát egyértelmű az Isten lelkű, hogy ennek a szerzője valahol a mennyei atya. Ez dadogja minden nap az ártatlan kisded, ez sírja el a bűnbánó, ebben talál vigasztalást a sorsüldözött, ezzel ad hálát a boldog, ennek szavaival eszi kenyerét a koldus, ezt reszketi el a fonnyat ajkú agg, ez a születés örömdala, a halál búcsú szava, ezzel kísérik az eltávozott lelket mennyei útján, ezzel könyörögnek érette. Ebben az egyszerű, rövid mi atyánkban, melynek említésére mai hitefogyott kor mosolyog. Több gondolat remek van, mint a világ összes költőinek műveiben, több bölcsesség, mint az ó és újkor minden filozófusának koponyájában. Több tartalom, mint Ponson eseményzuhatagos rakomboliában. Több, mint a pekingi 6109 kötetes régi és újabb irodalom című műben. És azért érdekes, mert elhangzik ugye Ponson neve, a Pierre Alexis de Ponson du Terrey, nagyon termékeny francia író volt, de ma már csak ez a rakomboli inkább, ez a karakter megalkotójaként emlékeznek rá a szakirodalomban is. És hát nem döbbenetes, hogy mindenről tud, és mindez bevonja. Tehát az a 20 éves kántortanító műveltsége, az nyitott volt, tágos, a nagyvilágra, a világirodalomra, a világkultúrára tekintett. És a óha is az, hogy ó, bár mindenki tudna abban gyönyörködni, tehát ami szépség ebben van. És aztán megint idézetet mondok, milyen szép már a megszólítás, mi atyánk. És folytatja, visszatérve ismétléssel hangsúlyozza a nyitányt, hogy 300 millió lélek öleli át egymást testvérként e szóban, és szemeit a közös atyához emeli. Ez az, hogy ez a hitvallásunkban van benne, az összetartozás, a lelki, minden hívő is, az egész emberiség, és az egész világ, hogy összetartozik a teremtőben. Az egyesült szívek magasztos hálával, örvendő dicsérettel és alázatos megtéréssel kívánják, szenteltessék meg a te neved. Ennek is mélysége van, mert akkor a Szent Mise latin nyelvű volt. Tehát itt az hangzott el, hogy sanctificetur nomen tuum, az, hogy hagias teto to onoma, hogy a görögöt is idézzük a Vulgáta alapját. És aztán itt van a megszentelődés, hogy szenteld meg, Uram, és a te kegyelmed révén szentelődik meg. Az átváltozás és az átváltoztatás titka is benne van. A legyen meg a te akaratod, értelme, hogy érezte, hogy ez a legfontosabb. Kérhetünk bármit, de csak azzal, hogy legyen meg a teremtő akarata, mert anélkül nem létezik semmi. egy zárójeles megjegyzés. Ez olyan, mint a soproni professzornak az Erdészeti Egyetemen az alapkérdése. Mi kell a tutajozáshoz? És mondják, hogy víz meg tutaj. És azt mondta, hogy nem, más is kell. Tutajozási akarat. A mi kérésünkhöz is kell az atya akarata, hogy jósága, irgalma, szeretete révén ezt megkapjuk, és az történhessen, amit ő akar, de amit mi is szeretnénk a kéréssel elérni. És a folytatás is az a mindennapi kenyér. Ez azért érdekes, mert ezt Assisi Szent Ferenc és Ferenc pápa is külön kiemeli, majd ott külön szólok róla. De a mi számunkra ott van a himnuszban is, az értünk unság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektárt csepegtettél. Összetartozik egyetemes a magyar kultúra, nyitott volt 1000 év óta a keresztény kultúra révén a világra. Nem is kérdés. Csak azt lehet válaszolni, hogy hála Istennek az volt, és még most is igyekszik az lenni. És hát eljutottunk, mert ez egy ilyen kis, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. Hogy vétett valaki, vétetteknek, akkor még ez így hangzott. Hát igen, rettenetes ítélet a gyűlölködőknek, a haragvóknak. Mert önmagukat se tudják föloldani, mert hát csak másban moshatod meg arcodat, hogy József Attilát idézzük. És ugyanígy van, a Szent Jónásnak a csodálatos titkát érzékelteti ez, mert különben olyan, írja Gárdonyi, mintha átkot mondaná az önfejedre. Hát valóban, ez megint egy olyan mélység, amelyik tengerszemélyiség, és amiről azt mondhatjuk, hogy állottam partjaid fölött, ugye, és nem lát bele a szem. És akkor jön az, amit nem beszélnek ma már, hogy igenis létezik a hit által megsejthető, sőt bizonyos fokig megérthető igazság, amely hit nélkül nem felfogható, de a hit segítségével még érzékelhető is, mint ahogy Gárdonyinak ez az értelmezése is ezt bizonyítja. Hogy a hálát leróva Sándor elmélkedik tovább, új és új szépségeket, szebbnél szebb ragyogó gondolatokat talál az Isten szerző csodás alkotású munkájában, és lelkét édes ábrándokba ringatja ma a magasztos imádság. Figyeljünk erre a kis részre. Ez nem azt mondja, hogy itt van egy lírai én, amelynek semmi köze a szerzőhöz, hanem a nagyobb igazságot mondja, hogy a legtöbbször vallomásban, művekben ott van a szerző. Lehet ott egy szerepjáték, ahol ez kicsit távolodik, vagy elválik. De ilyen esetben mélységesen ugyanaz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a leírás az bizony Sándor szemével láttad, érzékelted, de itt Gárdonyi beszél. Akkor is, ha megvan ez az áttétel. A gondolatai. A véghetetlen boldogság érzete ömlik idegein által, előíze az üdvözítő mennynek, a tábori öröm, az előzetes, az üdvözítő mennynek, a szentmise átélése, ha pompás az esztétikai, de mást is jelez, de hogy annál több lelki élmény, tisztító, lélekemelő, lélekerősítő közösségi élmény. És hát még a zárás mondom csak el, boldogok, akik szeretik az Istent. Hát mindenki, aki hívő, meg ismeri a Szentírást, asszociálja rögtön, hogy ez a boldog mondásokhoz kötődik. Ki is tudjuk egészíteni, mert annyira fontos dolog a számunkra, hogy hát ez, amit Gárdonyi úgy fogalmazott meg, az a módszer szépírói, hogy semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. És itt könnyű kitalálnunk azt, mert a társítóképességünk, asszociációkészségünk erre lehetőséget ad kiegészítésre. Tehát így lehetne, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott a jó Isten. És akkor már is összekapcsoltunk itt olyan mélységet, ami valóban az arszakrának a része, a szakrális dimenziónak a része. És én nagyon szívesen folytatnám ezt tovább, de a lényeg mégiscsak az, hogy elindultunk onnét, hogy mi atyánk, hogy Páter Noster, hogy Páter Hémon, És ez a páter szó még egy kis értelmezést kíván, és azzal zárom le, hogy eredetileg is, tehát e világi akkori értelemben a páter a rómaiaknál apát jelentett. Páter familiást jelentett, családapát, aki helytartója volt a teremtőnek, a rendelés szerint, a családfő, sőt a szenátusban az öregek tanácsának a tekintélyes tagjait is páternek hívták. Tehát a páternoszternek a ígi szakrális értelmezésének ott van egy nagyon komoly időben rómaiaknál előzmény sorozata a jelentés rétegekkel bizonyíthatóan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban vendégem volt dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgettünk, az Álmodozó szerelem című műről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 13. részét halljátok.
A parancsnokságon egy ablak nélküli helyiségbe vezettek, és vastag láncokkal odakötöttek egy hatalmas székhez. Komolyan mondom, mintha valami elvetemült bandita volnék. Valami hatalmas félreértés történhetett, ehhez nem fért kétségem. Aztán megérkezett a főparancsnok, Mangust A. Gusztáv. Első látásra tudtam, hogy nagyképű, ravasz, kegyetlen alak. De hogy mennyire igazam volt, csak később derült ki. Először a személyes adataimat kérdezte meg, hogy hol szálltam meg, miért jöttem szubterrába, stb. Nem volt nagy kedvem elmesélni neki az egész életemet, de azért válaszolgattam tisztességgel. Amint megmondtam a szállodám nevét, rögtön oda küldött két pandúrt, hogy kutassák át a szobám, és hozzanak magukkal mindent. Aztán alaposan megnézte a gyűrűt, amit már oda készítettek neki az íróasztalra.
Na akkor most szépen meséld el nekem, hogy került hozzád ez a kis csecsebecse.
Éreztem, hogy az egész herce-hurca a smaragd és a gyűrű miatt történik. Ki tudja, talán régóta keresett ékszerek lapulnak a Csicsilicsi szigeten a ládában. Biztos kalózok zsákmányolták, miközben a tulajdonos égen földön keresteti ellopott kincseit. Amilyen balszerencsés vagyok néha, biztos valami nagymenű Szurikáta úr ékszereire bukkantam, és most nyilván azt hiszik, hogy én raboltam őket.
Azonnal van, de hol vannak a társaid?
Ha én azt tudnám, már rég velük lennék, gondoltam magamban, de volt annyi eszem, hogy ezt nem mondtam meg neki. Így csak annyit feleltem, hogy sok barátom van szélese világon. Nem tudom, ő melyikükre gondol. Ez sem bizonyult bölcs válasznak, mert látszott rajta, hogy mentem felrobban dühében. De türelmet erőltetett magára.
Szóval, hol bujkálnak a cimboráid?
Tényleg nem tudom, kikre gondol. Akkora pofont kaptam, hogy egy pillanatra elszédültem. Ennek a felesem tréfa. Nézze! Ha a gyűrű miatt kérdezi, megnyugtathatom. Találtam egy elhagyatott szigeten. Hajótörötként egyszál magamban bukkantam rá egy ékszeres ládára. Higgy el, se nem loptam, se nem raboltam.
Nekem ne hazudozz, mocskos kalóz, mert csúnyán megjárod. Azonnal áruld el, hogy került hozzád ez az ékszer, és kik a cinkosaid?
Találtam egy lakatlan szigeten. Egyedül. Nincsenek cinkosaim.
Szóval?
Kérdezze meg a pityókosokat Malát a szigeten, ha nem hisz nekem. Vagy fogjon egy hajót és irány a lakatlan sziget. Megmutatom, hol a kincs. Győződjön meg róla a saját szemével, hogy évek óta ott áll érintetlenül. Az ár már egészen berostásodott. Szerencsére ekkor nem egy újabb pofon csattant, hanem csak az ajtó. Megjött a két pandúr, akit a szállodámba küldött. Náluk volt a hátizsákom.
Hol a többi holmia?
Csak ennyit találtunk a szobában, főparancsnok úr.
Hol a többi holmit?
Ez mindenem. Mint már mondtam, hajótöröttként éltem egy lakatlan szigeten, és csak tegnap előtt érkeztem Subterrába. Még nem volt időm bevásárolni. Nézze meg a hátizsákom! Ott vannak a feljegyzéseim egy füzetben. Majdnem 2 éve irogatom már. Benne van minden feketén-fehéren. Még a kincs helyét is lerajzoltam. Gusti-muszti? De mérges lenne, ha ezt hallaná. Kiborította a zsákom az asztalra. Megtalálta a naplót, de épp csak belekukkantott, aztán már le is tette.
Értesítsétek a helytartó urat, hogy sikerült kézre keríteni az egyik kalózt. Készíthetik a gyomrukat a görények.
A pandúrok tisztelegtek, és már ott sem voltak. Amint becsukódott mögöttük az ajtó, Guszkó felkapta a naplót, és újra forgatni kezdte. Látszott rajta, hogy erősen töri a fejét. Gondoltam, jobb, mintha megint az enyémet törné. Kisvártatva lepecsételte a naplót, majd gondosan bezárta egy szekrénybe.
Ilyen feldagadt képpel nem mehetsz a helytartó úr elé, mert a végén még azt hiszi, hogy megvertelek.
Nem ítéletek halálra minden bizonyíték nélkül. A helytartónak is elmondom, hogy ártatlan vagyok. Gusztávocska fogott egy darab fekete flastromot. Ez valami rémes sebkötöző, és rátette a bedagadt szememre. Aztán egy fekete spárgával át is kötözte, nehogy leessen. Igazán kedves, hogy így törődik az ápolásommal.
Na hát ezzel a kötéssel tényleg úgy nézel ki, mint egy igazi kalóz. Mindig tudtam, hogy zseni vagyok. A helytartó úr parancsáig vigyék a rabot egy cellába, és állítson a kettős őrséget. Nagyon veszélyes gazfickó, ne adják megszökni.
A pandúrok elvezettek. Nem sokáig raboskodtam a cellában, másnap reggel már jöttek is értem. Bevezettek egy terembe, ahol a helytartón kívül még vagy 15 szigorú tekintetű, flancos öltözetű szurikáta úr gyűlt össze. Őszinte borzadállyal bámulták a szememen a fekete kötést.
Íme a gazfickó? Figyelmeztetem, helytartó úr, hogy átkozott úr a vaszegykalóz. Már előre sejtem, hogy bűnei beismerése helyett rágalmakat zúdít majd a pandúrjaimra. Nyilván a féléket mond majd, hogy bántalmaztuk, meg hogy találta rabolt holmit. Hiszen tudja, mindegyik így védekezik.
Bízza csak rám, Manguszt parancsnok.
Kezdetét vette egy újabb vallatás. Ez eleinte kellemesebb volt, mint az előző, mert senki se vágott pofon minden válaszom után. Egész tűrhetően előadtam a történetem.
Szóval, azt állítod, hogy minden tettedet leírtad a füzetbe, amit a táskádban tartasz.
Pontosan így van, uram.
Adják ide azt a naplót.
Egy pandúr készségesen odavitte a táskám, és a helytartó szeme láttára előhúzott egy füzetet belőle. A helytartó orrára helyezte az okuláriáját, és beleolvasott a füzetbe.
A mai napon 8 társammal együtt rajta ütöttünk a Subterrából jövő utasszállító hajón. Kegyetlenül lemészároltuk az utasokat, ékszereiket eltettük, aztán kiraboltuk az egész hajót. Miután a zsákmányt áthurcoltuk a saját raktárunkba, felgyújtottuk a kifosztott vitorlást.
Hé, álljon meg a menet, ez nem az én naplóm!
Te magad is beismerted, hogy a táskában lévő füzetben igaz feljegyzések vannak.
De szemeszedett hazugság, ilyet én sosem írtam!
Látja, helytartó úr, éljenek ezek mind, még ahhoz is gyávák, hogy beismerjék a bűneiket.
Ez csapda, nem is az én írásom. Hadd írjak pár sort, és hasonlítsák össze a két szöveget.
Most már aztán elég? Azt hiszem, a helyzet teljesen világos. Mangusz főparancsnok!
Yeah.
Ön kiváló munkát végzett. Hirdessék ki minden város szinten, hogy holnap reggel 9-kor a Görény katlanba vetünk egy megátalkodott bűnözőt, a Galléros Fecó nevű kalózt. Ezennel halálra ítélem.
Védelmet követelek, igazi tárgyalást! Vannak tanúk, akik igazolhatják a szavaimat.
Vigyétek a legalsó tömlőcbe, onnan esélye sincs a szökésre.
Nem voltam túlságosan feldobva, gondolhatod. Megőrített a tudat, hogy egy ilyen egyszerű, átlátszó trükkel sikerült bizonyítaniuk a bűnösségemet. Gusztustalan Manguszka főparancsnok egyszerűen meghamisította a naplóm. De vajon hol lehet az igazi? Hát nyilván a páncélszekrényében őrzi. Még az is megtörténhet, hogy a halálom után a kincset is megszerzi magának. Könnyűszerrel megteheti, ott van nála a térkép. Megfogadtam, hogy mindent megteszek a szabadulásomért. Azt is elhatároztam, hogy ha sikerül ebből a slamasztikából kikeverednem, addig nem halok meg, amíg nem beszéltem Bojtos Benedekkel. Felkutatom a szélkirálynőt, és megmondom neki, hogy átgondoltam a dolgot. Azt se bánom, ha nem vesz vissza a hajóra, de szeretném, hogy tudja. A csíntevő, léha, galléros fecóból jóra való alak vált, akinek többet ír a barátság és a becsület pár guriga lopott sajtnál. Már csak azt kellett eldönteni, merre próbálkozzak a szökéssel. Nem volt könnyű dolgom, a vastag ajtót 7 lakat és legalább ugyanennyi őr védte. Ablak szellőző nem volt a cellában. Tudtam, hogy sok esélyem nincs, de nem tudtam tétlenül ücsörögni. Elhatároztam, hogy megpróbálkozom az ásással. A szurikáta őröket nem izgatta túlzottan, hogy mit csinálok. Tudták, hogy ha egyszer rám zárták az ajtót, nincs menekvés. De melyik sarokban kezdjek el ásni? Elővettem a derengőmet, hát ha a barátságos zöld fénytől fény gyúl az agyamban is. És egyszer csak hirtelen, mintha tényleg megéreztem volna, melyik a jó irány. Lekuporodtam a sarokba, és neki láttam kaparni a falat. Mondjuk a körmeimnek nem sok hasznát vettem, egy óra múlva még egyetlen centit sem jutottam előre. Elkeseredve roskadtam le az ágyra. A faszerkezet annyira korhat volt, hogy rögtön le is szakadt alattam. Ám az őrök még erre az ajra se nyitottak be. Ezen felbátorodtam. Kitörtem az ágy egyik korhat lábát, és azzal folytattam a kapirgálást. Bár alig néhány centimétert haladtam előre, mégis ez mentette meg az életem. Csodálkozol, ugye? Hidd el, én is csodálkoztam. Mert valamikor hajnaltájban kotorászást hallottam a fal túlsó oldaláról. Néhány perc múlva pedig valaki halkan a nevemen szólított. Maul volt az! Alig tudtam visszafogni magam, hogy ne kúrjan csak egyet örömömben. Kiderült, hogy amikor a szurikáta őrség levezetett engem a cellába, a hírnökök kihirdették a városban, hogy másnap reggel mindenki megnézheti, hogy vetik a görénykatlanba a galléros fecó nevű gazkalózt. Vakon barátaim rögtön tudták, merről fúj a szél. Nem tétováztak, neki láttak megszervezni a szökésem. Még egy bő fél óra kellett, mire akkorára tágítottuk a rést, hogy átfértem rajta. Nem volt már sok időnk hátra a reggeli őrségváltás idejéig. Talpos ment előre a járatban, és mutatta az utat. Maul hátulra maradt, igyekezett az alagutat minél jobban betemetni. A lehető legjobban el kellett tüntetni magunk után a nyomokat. Előre a Vakondvár megfelelő rejtekhelynek bizonyult. Tudtuk, hogy a szurikáták nem tudnak behatolni a szűk járatba, így egy darabig biztonságban lehettünk. Talpas ugyan azt állította, hogy a vakondok között is akadnak besúgók, így hát megbeszéltük, hogy a legbelső szobában kell lapítanom, amíg nem csillapodnak valamelyest az üldözők. Magam elé képzeltem Manguszt Augustáv alávaló képét, amikor megkapta a hírt a szökésemről. De szerettem volna látni az ábrázatát. Mindegy, már a puszta gondolattól is nagy jókedvre derültem. Hálásan öleltem meg Mahult és Talpast. Nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit tettetek. Megmentettétek az életemet.
Nagy ügy. Tegnap előtt te mentettél meg minket. Most épp kvittek vagyunk.
Erről aztán eszembe jutott Doppler Tóni, Illatica és Kisüsti. Miért van az, hogy nekem többnyire olyan barátaim vannak, akikkel időnként megmentjük egymás életét? A nagyapám szerint rajtam kívül egyetlen egérkölyök se evezett volna be medúza vándorlás idején a tengerbe egy kis csónakon, csak azért, mert hangokat hallott a vízből. Nem tudom. Én minden esetre bementem, és nagyon is jól tettem, mert sikerült kihúznom a hullámok közül a tajtéktörő kapitányát, aki hálából később fel is vett maga mellé hajósinasnak. Neki köszönhetem, hogy tengerész lett belőlem. Maulnak és Talpasnak pedig azt, hogy nem lett belőlem görény csemege.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit Galléros fecó naplója című hangjátékának 13. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Az engesztelés szeretetből ered. Szeretet Isten iránt, akit a bűn sért. Aki engesztel, szeretné együttérzését kifejezni, Jézus szenvedését enyhíteni, mások helyett is szeretni őt. Irgalmas Istenünk, legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi nagyasszonyunk, a világ győzelmes királynője által terjesszük eléd kéréseinket, az ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink, Árpádházi Szent Margit és esztergomi boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbejárnak értünk nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk, irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsájtottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb Latornak, bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat, és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek. Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és azok helyett is könyörgünk és engesztelünk, akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni téged. Akik megtagadnak, nyíltan, durván ellenet támadnak és trágár módon káromolnak. Akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az Istenük, akik házasságtörésben élnek, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozott házasságukat, akik magzatgyilkosságot követnek el, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek, akik mások életére törnek, akik önkezükkel vetnek véget életüknek, akik egyházadat megvetik és a sátán szolgálják. Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért. Urunk, ments meg országunkat, szent fiad, Jézus Krisztus szeplőtelen nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért. Most hallgassuk meg Prohászka Ottokár gondolatait az engesztelésről. Ó, ti, kik az úton átmentek, figyeljétek és lássátok, mi nagy az én szenvedésem, s ha meglátjátok, biztos vagyok benne, hogy meglágyul tőle a szívetek. Jézus vére valóságos, permetező tavaszi eső lesz, melytől szétmállik az érzéketlenség göröngye. Ami Istent illeti, elég lett volna bármelyik is szenvedés, mert a legkisebb is végtelen értékű, de nem volt elég a kis szenvedés arra, hogy a szeretet iskolája legyen. Ehhez olyan kín és szenvedés kellett, mely belenyúljon az emberi szívbe, és azt összetörni képes legyen. Íme az Úr Jézus azért szenvedett tehát, hogy megessék rajta szívünk, mi ez más, mint hogy résztvevő szeretetet keressen, és ennek révén kívánja meghódítani szívünket. Ne feledjük tehát megszánni az Istent. Jézus kívánja, hogy szánjuk őt, menjünk bele e meleg érzelmekbe, s mutassuk be neki az engesztelés szeretetét. E szeretet magában színarany, de ha nem is volna az, még akkor is tökéletes szeretetnek ez nyitná meg ajtaját. Pió atyától egyszer megkérdezték: Atyám, mi a szenvedés? Engesztelés. És számodra mit jelent? A mindennapi kenyeret, a gyönyörűséget. válaszolta Pió atya. Engesztelés, kiengesztelődés, vezeklés, megbocsájtás, bocsánatkérés egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmak. Az engesztelés célja, hogy minél több ember eljusson a kiengesztelődésre, vagyis hogy helyes kapcsolatba kerüljön Istennel önmagával, embertársaival és az egész teremtett világgal. Máriával az engesztelés beteljesedik. Jézus az, aki az engesztelő. Ezt a Jézus szíve litániában is megvalljuk. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Békességünk és engesztelésünk. Szent Pál is rámutat arra, hogy részt lehet venni a megváltó Jézus engesztelő életében. Így ír a Kolosszaiakhoz írt levélben, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Nyilván nem hiányzik semmi Jézus megváltói engesztelő művéből, de az egyház fejeként Jézus továbbra is engesztel minden emberért az egyházban, amelynek a keresztség révén leszünk tagjai a titokzatos testnek, az egyháznak. Tehát a keresztségi fogadalmunk révén meg vagyunk hívva az engesztelésre, amely jelenti az állandó bűnbánattartást, amíg az ember vezekel saját bűneiért, valamint jelenti a Jézusi másokért való életet is, amikor az ember részt vesz a megváltó engesztelésében, és mások lelki üdvösségért imádkozik, és ezért áldozatot is hoz. Sík Sándor, keresztút első stációjából részlet. Minden halál és minden szenvedés egy úton jár és egy irányba néz. Vérhullás nélkül nincs engesztelés. Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ahogy János első levelében olvashatjuk. Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét élő szent Istennek tetsző áldozatul adja, Rómaiakhoz írt levélből, önmagáért és embertársaért engesztelő munkát végez. Az új szövetség egyetlen tökéletes engesztelő áldozata Krisztus kereszt áldozata. Azt a munkát, amit az ember önmegszentelődésen túl mások lelki üdvösségére fordít, más szóval, amikor áldozatot, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük. Most idézek a szalézi művek egyik kiadványából. Hogyan engeszteljünk? Egész életünkkel engeszteljünk, hogy Szent Pál szavai szerint élő Istennek tetsző áldozat legyünk. 10 igazért az irgalmas Isten megkegyelmezett volna Szodomának és Gomorának. Ninive városa 40 napot kapott. Ha nem tartotok bűnbánatot, elpusztultok, hirdette Jónás próféta. A király és a nép böjtölt, vezekelt, irgalomért kiáltott 40 napon át, és megmenekült a pusztulástól. Jeruzsálem 40 évet kapott. Az Úr Jézus Krisztus hirdette, tartsatok bűnbánatot. Szavai farizeus lelkekre talált. Nem tartottak bűnbánatot, de Jeruzsálem pusztulása olyan is volt, amilyet a világ addig nem látott. 11. Pius pápa Miserentissimus Redemptor című körlevelében hirdette, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem mindenkinek engesztelnie kell. Szűz Mária Lourdesban, Fatimában, később sok más helyen, Medjugorjeban bűnbánatot, vezeklést és engesztelést kért, utolsó és egyedül eredményes eszköz gyanánt. Hogyan engeszteljünk? Térjünk vissza a hit és erkölcs útjára. Járuljunk gyakran a szentségekhez. Tegyük magunkat kedvesi Isten előtt a megszentelő kegyelem állapotának állandó gondos őrzésével. Végezzünk 9-edeket Jézus szent szívéhez. 9 első pénteki Jónás szentmisében szent áldozás. 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén és áldozzunk azon bánatnak engesztelésére, 5 első szombaton vegyünk részt szentmisén, és áldozzunk azon bántalmak engesztelésére, amelyekkel a szűzanya szeplőtelen szívét megsértik. Elmérkedjünk egy negyed órát a szentolvasó valamely titkáról, és imádkozzunk el egy rózsafűzért. Minden nap imádkozzunk közösen a családban, hazánkért is. Végezzük el a család felajánlást Jézus szent szívéhez. Minden reggel ajánljuk fel magunkat és cselekedeteinket az Úr Jézus szentséges szívének. Minden nap kérjük a szűzanyát, esedezzen értünk az Istennél, hogy engesztelő áldozatunk kedves legyen az ő fölséges színe előtt. Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll, aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki fele barátját gyűlölte, szeresse, és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés. Engesztelés életjavítás csak azután az áldozat. A Máriával együtt engesztelő lelkek Mária hitével engeszteljenek. Amit ők tökéletlenül szórakozottan vagy unottan végeznek, Mária érintésétől tökéletessé válik. Kérjük ezért szívvel és tisztelettel Máriát, és ő velünk fog imádkozni. Az engesztelés szervesen összekapcsolódik. A Faustina nővérnek kinyilatkoztatott isteni irgalmasság titkával. Az irgalmasság rózsafűzérben így fohászkodunk. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Imádkozzuk minden nap az irgalmasság rózsafűzérét, ha lehetséges, kezdjük 3 órakor, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus kérte ezt Faustina nővér által. Az engesztelésről szóló elmérkedésünket zárjuk Teréz anya szavaival. Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük az engesztelő munkánkat. Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet. Azért engeszteljünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták vagy megpróbálták elhagyni a hitüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett az engesztelésről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.